A műsort a hazai energiaszektorban elsőként ESG tanúsítványt szerzett Alteo támogatja. Sziasztok, kedves Zékaszt hallgatók, én Fajt Federika vagyok.
Én pedig Nagy Iván László, és köszöntök mindenkit a Zékaszt negyedik évadának utolsó epizódjában. Amikor ezt az évadot terveztük, biztosak voltunk abban, hogy az utolsó témánk így júniusban egy nyári téma lesz, úgyhogy Federika, mesélj, ki lesz ma a vendéged az interjúban, és miről fogtok beszélgetni?
Hát, ha nyár, akkor természetesen Balaton, úgyhogy dr. Zlinszky András lesz a vendégem, aki biológus, ökológus, limnológus, tehát az állóvizek biológiájával foglalkozik, és nagyon sok olyan kezdeményezésben vett részt, ami a Balaton fenntarthatóságát segíti, főleg környezeti szempontból, de közösségszervezési szempontból is.
És ez pedig mindig egy eszmecsere fogja megelőzni. És miután a június említettem, ez azt is jelenti, hogy az évad legvégén vagyunk, úgyhogy a mai eszmecserében szerintem érdemes lenne kicsit felgöngyölíteni, hogy mi mindent csináltunk ebben az elmúlt 20 hétben, és hogy mi volt a legjobb ebben az egészben, és hogyan fogunk innen tovább haladni, úgyhogy kezdjünk talán ezzel, hogy neked ez volt az ilyen debütálásod gyakorlatilag műsorvezetőként itt nálunk is, meg úgy általában is. Hogyan futottál neki ennek az egésznek, és mi az, amit most úgy érzel, hogy sikerült megvalósítani, mi az, ami nagy meglepetés volt, hogyan értékeled ezt az elmúlt majdnem fél év?
Hát pont említettem neked az előbb, hogy amikor ránéztem a következő pár hónapra, akkor nem hittem el, hogy ez sikerülni fog, mert azért nagyon-nagyon leterhelt időszak volt, de szerintem az nagyon sokat segített, egyrészt a HVG-s kollégáknak a támogatása, másrészt pedig az, hogy a téma az a szívügyem, tehát egyáltalán nem volt nehéz témákat és előadókat keresni, házi feladatokat kitalálni, tehát mindig inkább egy ilyen inspiráló feladat volt, mint egy megterhelő dolog, úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok, és nagyon remélem, és nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam a környezetemből, én is nagyon jól éltem meg a műsorvezetést, és remélem, hogy azok, akik hallgatták, azok hasznosnak találták az adásokat, úgyhogy itt így be is szúrnám, hogy még tart a hallgatói kérdőív, úgyhogy akinek van kedve és ideje, az mindenképp töltse ki, mert nagyon-nagyon fontosak a visszajelzések, mind a pozitív, mind a konstruktív kritikák.
És mi az, ami a leginkább kimozdított téged a komfortzónádból? Mi volt az a téma, amihez nagyon-nagyon sokat kellett tanulnod, hogy be tud úgy mutatni, ahogy szeretnéd?
Hát szerintem a legnagyobb kihívás, és ezt már akkor is említettük, az energiával kapcsolatos adás volt, de azóta teljesen másképp nézek rá a témára, nagyon sok technikai dolgot tanultam az energetikáról, a magyar energiapiaci helyzetről, nagyon jó volt a beszélgető partnerem is, úgyhogy igazán úgy tudta átadni ezt a témát, hogy szerintem azok is megértették, akik nem szakértői az energiapiacnak. És egyébként ezen kívül bevallom, nekem az egyik legnagyobb kihívásom így a fenntarthatóság kapcsán az a közlekedés. Használok nyilván tömegközlekedés, meg biciklivel is közlekedek, meg nagyon szeretem a vonatozást, de elég rendszeresen használom az autómat, és ami egyik nem az enyém, de hogy ez egy olyan terület, ami a sok-sok beszélgetés után most már nyilván eddig is tudtam, hogy ez egy elég környezetszennyező tevékenység, és ebben a világban, amiben mozgok azért, nyilván ezek olyan dolgok, amikben példával kell előjárnunk. Tehát amit így elviszek magammal, az az, hogy erre sokkal-sokkal jobban oda fog figyelni, és a közösségi közlekedést inkább választani, hogyha van rá lehetőségem.
Azt tudom, hogy a műsorvezetőink nem nagyon szokták szeretni azt, amikor megkérdezem őket, hogy mi volt a kedvenc epizódjuk az előző évadban, de akkor hadd tegyem fel úgy ezt a kérdést, hogy mi volt az az adás, ami a legnagyobb meglepetést okozta neked, amire úgy készültél, hogy informatív lesz, de talán nem izgalmas, és végül izgalmas lett, vagy az, ami teljesen mást hozott ahhoz képest, mint amit előre elképzeltél?
Hát egyébként szerintem a közétkeztetős, azért, mert nyilván egyrészt, mert a szívügyem, a növény alapú táplálkozás, meg a közétkeztetés, de azért, mert úgy éreztem, hogy az volt a feltételezésem, hogy nagyon másképp fogunk gondolkodni azokkal, akikkel beszélgettem, de az adás közben meg a végére kiderült, hogy nagyon-nagyon sok mindenben hasonlóan gondolkodunk, és ugyan ők nem a növényalapú táplálkozás oldaláról közelítik meg, de a környezettudatosság, fenntarthatóság oldaláról ugyanoda próbálnak ők is eljutni, nem csak a bolygónk, hanem a gyerekek egészsége érdekében is. Úgyhogy az volt így ilyen nagyon kellemes meglepetés volt számomra, és egy nagyon jó beszélgetés.
Hogyha esetleg bárki nem emlékszik ezekre az adásokra, akkor visszatekerve itt a HVG YouTube csatornáján, illetve a Zék a saját csatornáim, vagy a HVG podcastok felületein megtalálja az összeset, amiről eddig szó volt, és nyilván, hogyha ezeket meghallgatjátok, megnézitek, akár visszanézitek, megköszönjük, én is el kell mondjam, hogy a hallgatói kérdőívben, hogyha erről meséltek nekünk egy kicsit, ez is ott lesz a leírásban a link, és hát még egy kis apró bejelentéssel tartozunk ebbe az évadban, ugyanis ez az utolsó adás, hogy én itt a Zékasz berkein belül vagyok. Ugye Federica érkezte előtt, 2 évadot csináltam végig műsorvezetőként, és most gyakorlatilag azért maradtam itt Federikával az adásban, és tudom, hogy néha kicsit ilyen fura volt, meg tudom, kaptunk is olyan visszajelzést, hogy nem pontosan volt érthető, hogy én miért voltam itt. Alapvetően azért, mert ezt az egész évadot úgy építettük fel, hogy ezek az eszmecserék, ezek meg legyenek az elején, legyen egy ilyen bemelegítő, nem az legyen, hogy Federica belenéz a kamerába, és az emberek lelkébe beszél 10 percig egy levegővel szóismétlés nélkül, hanem legyen kicsit ilyen dialektikus, meg fogjam kicsit a hallgatóknak a pártjáni, vagy igen, ilyen kicsit ilyen rossz zsaruként, azért az is, arra is emlékszünk, hogy én az előző évadokat kicsit más perspektívából közelítettem meg, sokkal inkább egy ilyen közéleti fókusszal. Én nagyon-nagyon örülök annak, hogy erről tovább tudtunk lépni egy ilyen nagyon-nagyon konstruktív és nagyon gyakorlatias irányba, és azt szerintem mindenkinek megígérhetem Federica nevében is, hogy ezen az úton fogunk tovább menni az őszi évadban, amikor már én nem leszek ezekben az adásokban, tehát ez a kis eszmecsere, ez ebből a műfajból az utolsó, viszont Federica itt lesz veletek 2 hetente, és rettentő izgalmas témákat és interjúkat fog nektek hozni. Mi az, amivel még szeretnél foglalkozni a következő évadban, amire esetleg most nem maradt idő vagy energia?
Talán ez a legnehezebb kérdés, mert nagyon sok mindennel, de felírtam már jó sok témát magamnak. Az egyik az például a zöld karrierek, tehát hogyha valaki pályakezdőként fenntarthatóság területén szeretne elhelyezkedni, vagy pályaváltó, akkor milyen irányba tud elindulni. Másik akár zöld politika, tehát arról egyáltalán nem esett szó így ebben az évadban, és nagyon szeretném, hogyha kicsit így ebből a szemszögből is megközelítenénk ezt a témát, illetve hát szintén, ami kicsit a szívügyem, az ökopszichológia, tehát beszéltünk az egyik adásban klímaszorongásról, meg hogy hogyan tudunk kommunikálni a fenntarthatóságról, a klímaváltozásról a gyerekeknek, de azért nem mentünk annak a mélyére, hogy ezek azért milyen komoly folyamatokat indítanak el emberekben, és hogy hogyan tudunk ezeken az embereken segíteni, akik tényleg ökoszorongással, klímaszorongással élnek. Úgyhogy ezek mindenképpen. És tényleg, hogyha bárkinek van bármilyen javaslata, akkor azt nagyon szívesen várjuk a hallgatói kérdőikben.
Úgyhogy akit egy kicsit is felkeltette az érdeklődését az, amiket Federica most mondott, vagy esetleg még nem, de kíváncsi, hogy mi sül ki belőle, annak most javaslom, hogy iratkozzon fel, vagy itt a HVG YouTube csatornáján, vagy bárhol, ahol podcastokat hallgat az Zékasz csatornájára. Most azonban érkezzen az évad utolsó interjúja, Zinszky András érkezik hamarosan a helyemre, utána pedig még mindig ne szaladjatok el, mert jön a házi feladat, Federica utolsó házi feladata erre az évadra, úgyhogy tartsatok velünk!
Szia András, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást ennek az évadnak az utolsó adására, a nyári szünet előtti utolsó adásra.
Sziasztok, köszönöm a lehetőséget.
A mai témánk, ahogy már a felvezetőben is kicsit érintettük, a Balaton lesz, illetve ezen túl a magyar tavak, tehát nem csak kifejezetten a Balaton helyzete, de a magyar tavak helyzete is, hogyha szeretnél esetleg erről is mesélni. Főleg környezetvédelmi, de egyébként gazdasági és emberi jóléti szempontból, mert ahogy tudjuk, azért ezek mindenik szorosan összefüggnek, ahogy hallgattam a TED előadásodat is, ott is azért erre tettél utalást, és igyekezni fogunk olyan praktikus tanácsokat adni a hallgatóknak, hogy hogyan tudnak ők is akár felelős tóhasználók lenni, illetve olyan projektekre is ki fogunk térni, amiket az elmúlt években dolgoztál, annak érdekében, hogy a Balaton élővilága és ez az egész rendszer egy kicsit fenntarthatóbb legyen, és sokáig tudjuk még élvezni az előnyeit. Elsőként az lenne a kérdésem, hogy laikusként megfigyelve így a természetet, azért úgy látom, hogy vannak olyan időszakok, évek, évtizedek akár, amikor bizonyos tavak kicsit úgymond zsugorodnak, egyes tavak nagyobbak lesznek, magasabb a vízszint, alacsonyabb a vízszint, hogy ezek mennyire természetes folyamatok, és például Balaton esetében mennyire nyúlunk ebbe bele. Tehát ezek a behatások, ezek a ráhatások, amiket mi okozunk, ezek milyen mértékben befolyásolják a tavaknak a élettartamát mondjuk a Balaton esetében.
Hát ha a geofizikától indulunk, ugye valahogyan létre kell jönni egy olyan mélyedésnek, amiben megáll a víz, ez egyáltalán nem egy gyakori dolog, mert hiszen a folyók folyamatosan erodálják, válják a saját völgyüket, és aztán pedig, amikor ez a mélyedés valamilyen okból keletkezik, akkor azt tölti fel a hordalék, nőnek bele a növények, és előbb-utóbb kialakul egy síkság. De ez ilyen 10 000 éves léptékben zajlik a legtöbb tavon, vagy még ennél is hosszabb idő alatt, és egyensúlyt tud vele tartani az a folyamat, ami a tavat kialakította. A Balaton esetében ez egy külön izgalmas kérdés, mert nincsen teljesen felfejtve még, hogy most akkor ez egy szélvájt a medence, ami ott a Balaton felvidéknek a szélárnyékában a lebukó szelek miatt képződik, vagy pedig valamilyen tektonikai, ilyen mozgásos folyamatok hozták létre a medencét, vagy esetleg valamilyen ős folyónak a völgye szélesedett így ki. Valószínűleg mind a háromnak a kombinációja, de ez ugye a tó élete szempontjából egyáltalán nem mindegy, mert hogyha elsősorban szélvájta, akkor ez a folyamat ez megállt, és többet nem zajlik, mindaddig, amíg ott víztükör van, ha csak nem a víznek a saját mozgató hatása tudná mélyíteni a medret. Hogyha tektonikus, akkor még az is lehet, hogy a földnek ez a dinamikus mozgása valamilyen módon legalább részben egyensúlyt tart az üledék felhamozódásnak a folyamatával. Tehát ez a fizikai rész. És ugye az ökológiai rész az az, hogy egy tó az egy fiatal tó, amit ilyen pionír növények kezdenek benőni, hirtelen alakul ki, még valamilyen módon őrzi a környék a szárazföldi élővilágnak a jellegzetességeit, fokozatosan fog átalakulni egy kialakult érett parti zónává, és aztán pedig ugyanígy a növények is telepednek egyre befele, tehát ha a tóparton kialakul egy nádas, akkor az magától elvileg terjeszkedik addig, amíg a vízmélység meg nem állítja. És ráadásul itt is van egy kölcsönhatás, tehát a nádasban általában leülepszik az üledék, gyűlik tulajdonképpen a talaj, és ettől a nádas fokozatosan tud nőni befele. Ezt is ki lehet mérni még a balatoni nádasok esetén is. Úgyhogy van ennek egy dinamikája. Egyik hazai nagy tavunkat se fenyegeti a megszűnés, még emberi léptékben, tehát megint csak ilyen 10 000 éves léptékben sem. Az üledék feltöltődés szempontjából a Balaton körülbelül a felénél tart. Tehát ha megnézzük az alapkőzetet, hogy azon mennyi tavi üledék van, hát körülbelül annyi, amennyi víz van fölött.
Ez egy kicsit laikusabb szintre lehozza, hogy mit jelent pontosan, hogy ez a felénél van.
Hát hogyha azon a helyen, ahol a tó 3 méter mély, ott még másik 3 méter tavi üledék van alatta.
És ez egy jó hír.
Ez egy jó hír, mert ez azt jelenti, hogy amennyi ideje létezik a tó, még legalább annyi időnk van. A Balaton nagyon fiatal, tehát a Balaton 15 000 éves körülbelül, úgy akkora tehető nagyjából az, hogy a 4 különálló tómedence egyben nyílt, és ezt azért érdemes észben tartani, mert ez azt jelenti, hogy a Balatonnak sose volt egy ember által nem érintett természetes állapota. Olyan nem volt, hogy itt nem volt ember a tájban, már javában mezőgazdaság zajlott, nyilván kezdetleges eszközökkel, meg valami nagyon-nagyon természettel összhangban élő módon, de amikor a Balaton kialakult, akkor itt már az ember abszolút jelen volt a tájban.
Nyilván csak a mértéke, meg a léptékenek a beavatkozásnak azért, meg az emberek száma is jóval kevesebb volt, tehát nyilván kevésbé lehetett ezeket környezeti hatásokat észrevenni akkoriban.
Igen, ugye kérdezted a beavatkozásokat, azért erősen módosítottak a tavaink, tehát amióta kitaláltuk azt, hogy egy tónak a partvonala az legyen egy fix helyen, és partvédőműveket építettünk, azóta azért drasztikusan megváltoztattuk a tavainknak a képét. Hát ez a Balatont érinti leginkább, a velencei tavat is alaposan, a fertőt azt sokkal kevésbé, tehát ott azért a parti zóna az egy nagyon széles dinamikus sáv, aki nézi légifoton vagy a partján jár, azt tudja, hogy sok helyen tényleg egy ilyen széles nádasöv van, ami egy egyenletes átmenetet képez a tó és a szárazföld között.
És ennek mi az oka egyébként, hogy azt egy picit jobban békén hagytuk, bár most azért ott is vannak problémák, projektek kialakulóban. Tehát, hogy miért van az, hogy a Balaton meg a velencei tavat ilyen szinten beépítettük, és a fertőt tavat meg egy kicsit még békén hagytuk.
Hát a turisztikai hasznosítás jóval később merült fel. Tehát a Balatonon is igazából azért az intenzív turizmus az körülbelül a Trianon utáni időszakra tehető, hiszen előtte azért, aki tehette, az lement a tengerpartra. Persze kialakulgattak az 1800-as évek végén ezek a villatelepek, de aztán ez tényleg akkor nyert egy ilyen igazi nagy lendületet, amikor ez lett a magyar tenger, mert nem volt többet tenger, ami az országhoz tartozott. A fertő azért az mindig periférián volt így Ausztria-Magyarország között, de ugye a velencei tóhoz hasonlóan ez egy ilyen tulajdonképpen időszakos, ilyen sztyeppi, alföldi tó, nincsen egy nagyon mély medencéje, évszázados léptékben rendszeresen kiszárad, és ezzel semmi probléma nincsen. Az, hogy a velencei tó ennyire közel van Budapesthez, ez megint okozta azt, hogy az így szinte agglomerációba került, hát már 1950-es, 60-as évek táján, ott aztán így a vitorlás élet fellendítése érdekében nagy területeken kiirtották a nádat, meg ugye kialakult a déli partján ott is ez a beépített, lebetonozott rész. Ez a fertővel nem történt meg, ugye határsávba esett a rendszerváltás előtti időszakban, tehát Magyarországról nem volt könnyű oda menni, Ausztria turizmusában meg hát azért még mindig nem játszik számottevő szerepet a Fertő. Tehát olyan gyönyörű hegyeik vannak, meg tényleg teljesen másra épül az osztrák turizmus, hogy ez gazdasági szempontból nem volt egy létszükséglet, hogy a Fertőn lehessen fürdeni vagy vitorlázni.
Az elmúlt években arra lettem figyelmes, hogy néha nagyon-nagyon alacsony a vízszint, és erről rengeteg cikk jelenik meg, és teljes ilyen apokalipszis jelleggel állítják be, hogy mostantól ez ilyen lesz örökre, és más években pedig van olyan, hogy le is kell ereszteni a tavainkat. Nyilván van egy mesterséges vízszint szabályozás, de hogy mi az oka annak, hogy ez ilyen szinten, ilyen kilengések vannak a rendszerben, és milyen hatással van ez a rendszertelen csapadék, illetve a szárazság a tavaknak a vízszintjére?
Igazából a kilengés a normális. Tehát volt szerencsém, hogy 1770-es években íródott leírást olvasni a tóról, amit még egy vízépítő mérnök Krieger Samuel írt, tehát latinul, abban az szerepel, hogy a tónak az éves vízszint ingadozása 3-4 láb. Tehát 90-120 centi éven belül, egy éven belül. Ugye
és ez ilyen teljesen normális jelenségként.
Ez teljesen normális jelenségként írták le. Itt ugye még a Sió csatorna megépítése, a Zsilip építése előtt vagyunk, de ez azt jelenti, ez a 90-120 centi, hogy hát ha emlékszünk a 2003-as nagyon-nagyon alacsony vízre, ugye az az egyik vége, és a másik vége pedig tényleg az, amikor a víz elöntötte a Keszthelyi partot, meg Balatonmárjafürdőt, amikor 130 körül volt a szabályozási szint, és még arra rátettek a nagy záporok. Tehát, hogy ez a tartomány, ez a tónak az egy éven belüli ingadozása volt természetes körülmények között, és hát évtizedes léptékben ennél még jóval sokkal többet ingadozott. Tehát 3 méter körül volt az ingadozás. Most a tónak a tulajdonképpeni nagyvízi medrét, vagy árterületét, azt beépítettük. Tehát minden, ami mondjuk a déli parti vasúton belül van, az a tónak az ártere. És azóta kétségbe esetten próbálunk kapaszkodni ahhoz, hogy szabályozzuk ennek az alapvetően ingadozó vízjárású tónak a vizét, és aztán elkezdtünk olyan megoldásokat építeni, kihasználva a hosszabb, tartósan stabil vízszinteket a 70-es, 80-as, 90-es években, amik nem kompatibilisek az ingadozó vízszinttel. Ugye mindannyiunk előtt, ha megjelenik a tóparti strandnak a stégje, általában arra gondolok, hogy 3 lépcső van rajta, nem? Hogy 1, 2, 3, be vagyok a vízbe. Ez azt jelenti, hogy körülbelül ez a 3 lépcső az, amit ez az épített környezet, ez az infrastruktúra ingadozásban kibír.
Az egy, nem tudom, körülbelül 20 centiméter, vagy hát kicsit több.
30, vagy esetleg 50. Tehát még hogyha olyan 70-est körül van a vízszint, akkor már azért aggódunk, hogy nem így szokott kinézni a tó, de még az idősebbek emlékeznek, hogy igen, persze gyerekkorukban ez így volt. Vagy ha megnéz az ember régi balatoni kikötőket, nagyon sokszor a part mellett van egy ilyen beton plató, amin a kikötőbikák vannak, és azt most mossa a hullámzás. Tehát plusz 75-ös átlag vízszintre épültek a partvédőműveknek a jelentős részei, és hát most 120-on tartjuk, tehát fél méterre magasabban.
Tehát a beépített környezet miatt próbáljuk ezt a szintet ott tartani, ahol nekünk a leginkább ideális, hogy ne árassza el a beépített partokat, de mi ennek az ökológiai szempontból a hatása? Tehát gondolom, hogy ez nem pozitívan hat a ottan élő világra, nádasokra, állatokra.
Hát persze, hogy nem. Ugye a parti zóna az a terület, ahol átmenet van a szárazföldi és a vízparti jelleg között. Most a definíció szerint a szárazföldi jelleg ott kezdődik, ahol a vízen átszűrődő fény már eléri az iszap felszínt, tehát olyan másfél-egy méter mélységben, ha elég átlátszó a víz, és ott végződik, ahol a növények számára, akik a szárazföldön ülnek, még bármikor, bármilyen mennyiségben hozzáférhető a víz a gyökérzónájukba. Tehát 100 méterekről beszélünk, és ráadásul ugye minél inkább ingadozik a vízszint, annál szélesebb ez a parti zóna, mert időről időre a növényeknek alkalmazkodniuk kell ahhoz, hogy el vannak árasztva, vagy időről időre mégiscsak bőven áll nekik rendelkezésre víz. Tehát minél inkább leszűkítjük ezt a zónát az ingadozás csökkentésével, annál kevesebb vízparti élőhelyünk van, és ugye még egy dolgot szoktunk csinálni a parttal, feltöltjük laposra, és aztán építünk egy betonfalat, tehát tényleg icire-picire összezsugorítjuk. És a parti zóna az az élőlények számára egy, hát úgy kell elképzelni, mint egy ilyen plázát. Tehát, hogy ott aztán van ennivaló, ott aztán lehet egymással találkozni, ugye ott vannak a fészkelőhelyek, az ivóhelyek, ott lehet biztonságban lerakni a halaknak az ikráikat, mert ott nem temeti be őket az iszap, és emiatt, hogy víz is, meg napfény is, meg tápanyag is bőven áll rendelkezésre, ezért ott termelődik a legtöbb könnyen hozzáférhető hát élelem. És ezért a szárazföldről is sokszor a parti zónába járnak az élőlények táplálkozni, és a víz felől is. Tehát és tényleg alapvető fontosságú.
És ez a hiány kialakul náluk, akkor ez mit eredményez? Tehát mondjuk így akár rövid, akár hosszú távon.
Hát például azt, hogy telepíteni kell a halakat a tóba. Tehát az, hogy évtizedek óta nagy mennyiségben, tömegesen, tényleg több tíz tonna szintjén telepítjük a halat a Balatonban. Ennek az egyik nagyon fontos oka az, hogy, hogy kevés már az ivóhely. Ugye korábban a tó környéki mocsarak hidrológiai és ökológiai összefüggésben voltak a tóval, ki tudtak járni a halak ívni, nem csak a nádosokba, hanem a gyepekre is, a magas tavaszi időszakban víz alatt levő gyepekre. Ezek a lehetőségek most drasztikusan lecsökkentek, ezért sokszor például a parti kövezésre rakják a halak az ikrákat, ahol sokkal rosszabb a túlélési esély. Egyszerűen nem tud annyi hal utánpótlást termelni ez a tó, mint amennyit kiveszünk belőle. Ez az egyik példa. De ugye a víz tisztulására a szárazföld felől érkező befolyóvizeknek a Balaton vízé alakulási folyamatában is nagyon fontos szerepe van a nádasoknak. Tehát nagyon sok kisebb-nagyobb folyó séd torkolatában ugye nádas van, és ahelyett, hogy rohamszerűen beszakadna a, mondjuk a záporoknak a vize a tóban, ahelyett szépen átszűrődik ezeken a nádasokon, kiülnek a makroszkopikus szennyeződések, kiülnek az üledékszemcsék, amikhez egyébként sokszor tápanyagok kötődnek, és ott ez a nagyon-nagyon intenzív ökoszisztéma ezt feldolgozza.
Ehhez kapcsolódik egyébként az algásodás is? Tehát, hogy emiatt van az is az a probléma?
A rövid válasz az, hogy nem. Tehát az algásodás, ugye volt már egyszer egy algásodási krízis a tavon, az én gyerekkoromban ugye a 80-as évek végén, 90-es évek elején, akkor tényleg úgy aggódnia kellett hát akkor még az elvtársaknak, hogy itt összedől a német turizmus, mert a németeknek nagyon konkrét útmutatásuk volt arra, hogy milyen klorofil szintű, milyen alga produkciójú tavakban nem fürdünk már. Uh-huh. És tudták, hogy ha Balaton ezt eléri, akkor ide nem fognak jönni, kellett a valuta. És akkor tényleg egy nagyon-nagyon komoly, több tudományterületet összefogó, nemzetközi együttműködésben zajló először kutatási projekt, aztán intézkedéscsomag indult, aminek végül is a kulcsa az volt, hogy az összes szennyvizet a tóvízgyűjtőjéről kivezették. Tehát a tóparti településeknek most sem megy már a szennyvíze a Balatonba, hanem van egy úgynevezett körcsatorna, és kiszivattyúzzák a vízgyűjtőről, és később eresztik a sióba tulajdonképpen. Uh-huh. És ez aztán egy évtized késéssel megjavította a vízminőséget, de most visszatértünk ehhez a problémához. Ugyanis menet közben azért bőven felhalmozódott a tápanyag az üledékben. És most olyan körülmények tudnak kialakulni, hogy ez a tápanyag újra mobilizálódik, és nem azért alakul ki algaprodukció, mert annyira sok tápanyag kerül be most a tóba, hanem azért, mert a régi újra mobilizálódik.
És minek köszönhetően mobilizálódik újra egyébként? Tehát, hogy mitől jön elő?
Aha, két dolog játszik itt szerepet. A klímaváltozás érdekes módon, tehát elsősorban a vízminőségre hat, nem is annyira a vízmennyiségére, és másrészt pedig a magas vízszint. Uh-huh. Ugye itt két dolgot kell megérteni, ez már tényleg egy kicsit ilyen biokémia is. A foszfát ion, ami ugye a legfontosabb tápanyag, az polárosan tapadni tud különböző ásványi vegyületekhez, különböző ionokhoz az üledékben. És az üledékben levő oxigén mennyisége befolyásolja ezeknek az ionoknak a redox állapotát. És ez azt jelenti, hogy ha oxigénhiány alakul ki, akkor elengedik ezek az ionok a foszfort, és az hirtelen be tud kerülni újra a tóba. Uh-huh. Na most mitől tud kialakulni oxigénhiány? Ugye a Balaton azért még mindig egy elég sekély tó, a felszínről szivárgással, tulajdonképpen oldódással le tud jutni valamilyen mértékben az oxigén az üledékig. Ha pedig a tó keveredik, a szél mozgatja a vizet, akkor ugye az oxigénmandús felszíni víz lemegy. Uh-huh. Na most tudjuk, hogy a meleg víznek a sűrűsége kisebb a hideg víznél, 4 fokon a legkisebb a víz sűrűsége, a mély alpesi tavaknak az alsó akár 50-60 méterén is 4 fokos víz áll. És csak a felső néhány 10 méternek a hőmérsékletét befolyásolja érdemben az évszakoknak a változása. Ezt úgy hívjuk, hogy hőrétegződés. A Balatonon ritkán alakul ki hőrétegződés, de hosszú, szélcsendes, meleg időszakokban a felszíni víz annyival melegebb lesz a mélyebb vízrétegeknél, hogy már nem keveredik át az egész vízoszlop, hanem ezek az áramlások csak a felső 1-2 méterben zajlanak, és lent pedig áll a víz.
Hát hiszem, tapasztalni is lehet egyébként, amikor az ember úszkál a Balatonban.
Igen.
Jéghideg alul.
Igen. És ugye a szerves anyagnak a bomlása fogyasztja az oxigént odalent, ha nem tud pótlódni, mert nincs átkeveredés, akkor tud könnyebben kialakulni ilyen oxigénhiány. És a rossz hír az, hogy ez egy önerősítő folyamat. Tehát ha nagyon sok a tápanyag a vízben, akkor meglódul az algáknak a növekedése, hogy az algák fotoszintézissel foglalkoznak, mint a fák oxigén termelnek, tehát idáig jók vagyunk, de éjszaka, amikor ott van az a rengeteg élőlény a vízben, és nem termelnek oxigént, nem fotoszintetizálnak, akkor bizony ők is lélegeznek, akkor kiveszik az oxigént. És ezért újabb területeken tud kialakulni az oxigénhiány, ha ott is van foszfát az üledékben, akkor ott is fel tud szabadulni, és akkor ténylegesen egy ilyen ördögi körrel terjeszkedik a tavon az algatömeg produkció. Ugye utoljára 2019-ben volt egy tényleg súlyos algahelyzet a Balatonon.
Ez a klímaváltozás oldala, és akkor a magas vízszint az is hozzájárul ehhez a problémához?
Ugye? Köszönöm a kérdést, hát persze, hogy hozzájárul, hiszen változtatja azt, hogy milyen hosszú úton kell az oxigénnek lemenni, és növeli a hőrétegződés kialakulásának az esélyét. Az az igazság, ha jól emlékszem a cikkre, hogy az a 20 centi, amit emeltünk a vízszinten a 90-es évek óta, tehát 100-ról 120-ra tettük a szabályozási szintet, az a duplájára növeli a valószínűségét ezeknek a hőrétegződési eseményeknek. Ami azt jelenti, hogy nagyon könnyű lenne segíteni ezen a problémán.
Le kéne
hiszen
vinni
csak azt a 20 centit lejjebb kéne engedni, már is ugyanott lennénk, amire egyébként a partvédőműveink építve vannak, és drasztikusan lecsökkentenénk annak a kockázatát, hogy olyan vízminőség alakul ki, hogy nem lehet fürdeni a tóban.
Ezzel kapcsolatban egyébként, ha nem titok, folyik valamilyen lobby tevékenység?
Hát én nem nevezném lobby tevékenységnek, tehát volt egy szakértőcsoport a vízügyben, aminek én is tagja voltam, akikkel kidolgoztunk egy alternatív vízszint szabályozási rendet. Uh-huh. Tehát javasoltunk egy alacsonyabb és az évszakokhoz jobban igazodó, a nádasok partizóna számára is kedvezőbb vízszint szabályozási rendet. Mögé tettük a szükséges modelleket, a számokat, tehát ez szakmailag azt gondolom, hogy meg lett alapozva. Maga a döntés sajnos nem a mi kezünkben van.
Uh-huh. Már egy kicsit említettük a klímaváltozást, de milyen hatásokat látunk még, hogyha látunk a magyar tavak és a Balaton életében, amiket az éghajlatváltozás okozott szerinted?
Itt még lovagolnék egy kicsit az algásodáson, mert az algásodás nagyon sok másik tó esetén is probléma. Ugye alapvetően egy olyan mezőgazdaságunk van, ahol rengeteg tápanyagot szórunk szét, olcsó a műtrágya, még most a háborús időszakban is, fölös mennyiségben pakoljuk ki, és általában nagyon közel szántunk, vettünk a víztesteinkhez. Tehát nagyon túl vannak terhelve a vizeink növényi tápanyagokkal, és ezért a tavainknak a jelentős részén az algásodás az óriási problémákat okoz. Itt nem elsősorban a Fertőtó, Balaton-Velencei tó trióról beszélek, hanem azokról a holtágakról, halastavakról, völgyzárogátos tavakról, amelyek egyébként az ország ezer valahány tavának a jelentős részét és a vízfelület nagy részét kiteszik. Tehát itt már hozzá vagyunk szokva, hogy hát ezek zöldek, hát itt időnként halpusztulás van, hát ezekben egyáltalán nem biztos, hogy lehet fürdeni. De a Velencei tavon is, ugye ott is történt halpusztulás, annak is valószínűleg volt ilyen oxigénhiánnyal összefüggő oka. A vízmérlegek is tudnak negatívvá válni, tehát ez is egy olyan jelenség, amit nem tapasztaltunk a Balatonon mondjuk egészen hát 20 évvel ezelőttig. Tehát az éves vízmérleg általában kismértékben legalább depozitív volt, több víz ment be, mint amennyi elpárolgott vagy kifolyt. Most rendszeressé válnak, és tényleg a klímaváltozás miatt rendszeressé is fognak válni az olyan időszakok, amikor negatív vízmérlegű évek jönnek. Az is lehet, hogy lesz olyan év vagy 10 év, amikor akár egy méterrel is lejjebb lesz a víz a Balatonon. Ez nagyon ijesztően hangzik, de egyáltalán nem olyan ijesztő. Tehát ennek a tónak 3 méter az átlag mélysége. A vitorlázók kedvére egyszer kiszámítottuk, hogy akinek 2 méteres merülésű hajója van, ami nagyon nagy hajónak számít, hát az körülbelül lehet, hogy egy 5-10%-ot veszít a tó területéből, ahova akkor így majd nem mehet.
Aha. Tehát igazából, hogyha ennyivel csökkenne a vízszint, még akkor se lenne súlyos a probléma.
Nem, akkor se lenne súlyos
a probléma. És egy idő után stabilizálódni és visszaállna? Jó reményeink szerint?
Jósolni nagyon nehéz, különösen, ha a jövőre vonatkozik. Nem tudjuk pontosan, hogy mondjuk 100 éves távlatban mi várható. Az, hogy 50 éves távlatban azért várhatóan helyreáll a mostani körüli vízszint, vagy a modellek többsége ezt mutatja, ezt ki lehet jelenteni. Ha hagyunk időt, teret a partizónának, hogy ehhez alkalmazkodjon, akkor alkalmazkodni is fog. Azért a nádas elképesztő sebességgel tud például terjedni. Uh-huh. Tehát, hogy éves szinten több 10 métert meg tud tenni. A medernek az alakja olyan, hogy a déli parton, ugye ez a homokpad, ez szárazra fog kerülni, utána ott van a marás, egyébként a tó legmélyebb része ott van a déli part előtt közvetlenül, ezt kevesen tudják, tehát hogy ott lesz az új part, és az északi oldalról pedig hát a nádasok a viszonylag lankás parton bejebb fognak tudni húzódni.
Arra lennék kíváncsi, mik azok a folyamatok, amik szerinted még visszafordíthatóak, és mik azok, amik már sajnos nem a magyar tavak kapcsán?
Hát ezen sokat gondolkodtam, mert azért nagyon szép példák vannak ökológiai rehabilitációra. Uh-huh. Tehát ha ténylegesen úgy döntünk, hogy például most Európában zajlik az, hogy a nagy folyók völgyét minél inkább természetessé alakítani, helyreállítani az ártereket ökológiai meg árvízvédelmi szempontból is. Tehát ha nekiállunk és helyre akarunk hozni egy ökoszisztémát, nem lesz ugyanolyan, mint érintetlen korában nyilván, de nagyon sokat tudunk rajta javítani, és a Kis Balaton az erre egy gyönyörű példa. Uh-huh. Hogy a Balaton tápanyag háztartásában milyen szerepet tölt be, azt viták övezik. Az nem egyértelmű, hogy tényleg ott jön ki a Balatonból a tápanyag, ami mondjuk Zalaegerszegen bekerül, de az, hogy nagyon fontos szerepe van a tó ökológiai hálózatának a fenntartásában, és tényleg egy természet közelire hasonlító élőhely, az egy abszolút sikertörténet. Igazából két dolog van, amit szinte lehetetlen helyreállítani. Az egyik a talaj, uh-huh. ugye itt óriási időléptékről beszélünk, ha leásunk egy fél métert, a talaj felszín alatt fél méterrel levő szerves anyag az átlagosan 4000 éves. Uh-huh. Tehát nagyon-nagyon-nagyon hosszú idő, amíg a talaj kialakul. Ha valahol a természetes talajt lebetonozzuk, épületet húzunk rá, le lehet bontani az épületet, a beton felszínt be fogja nőni a fű,
hát de megbolygott.
De az nem lesz olyan. Az nem lesz olyan talaj, a talajoknak nagyon-nagyon-nagyon sok idő kell, és ez tényleg azt jelenti, hogy a beépített területek terjeszkedése az ökológiai értelemben a területveszteség szempontjából visszafordíthatatlan. És a másik ilyen dolog pedig az idegenhonos fajoknak a terjeszkedése. Tehát sajnos rengeteg példa van a Balatonon is arra, hogy behoztunk egy fajt, és ha lemegyünk hídba, akkor se tudjuk többet kiszedni. Az angolnál a szerencsés ellenpélda, aminek nagyon-nagyon lecsökkent az egyet száma részben egy parazita fertőzésnek, részben pedig a nagyon jó halászhatóságának köszönhetően, ugye szeretnek vándorolni, tehát a Siozsilipnél ki lehet szedni őket. De egyébként, ha egy faj egyszer elterjedt, és itt például a fügekaktusz, vagy az olasznád, ezek ilyen nagyon fenyegető dolgok, uh-huh. amiket szórakozásból ültetünk, és óriási veszélyük van, mert nem fogjuk tudni kiszedni őket többet a tájból.
És ezeknek a kihívásoknak egyébként szerinted milyen hatása lehet a gazdaságra, a turizmusra, így rövid vagy akár hosszú távon? Tehát mondjuk, aki abba gondolkodik, hogy Balatonparti, vagy nem Balatonparti, de mondjuk Balaton közeli nyaraló, Balaton közeli bármilyen gazdasági tevékenység, vendéglátóegység, azt rosszul teszi, mert olyan folyamatok indultak el, amik nem fognak annyi turizmus bevonzani, vagy azért ez még mindig egy jó befektetés. Most egy kicsit így, és csak a gazdasági részére fókuszálva. Nyilván figyelembe véve az ökológiai szempontokat.
Hát nagyon nehéz a keresleti oldalt megbecsülni, mert ugye például egyre többen fürdenek a Balaton körül medencében. Tehát akkor mindegy, hogy milyen, a táj, vagy milyen a tó, valami olyasmi kertvárosias hangulat van, mint nem tudom, itt Budapest második kerületében, csak egyébként itt van a Balaton, ami ugye egy találkozási pont is, mert nagyon sokan ide jönnek, és akkor ez a szerepe úgy meg tud maradni a tájnak. Vagy ugye vannak olyan területek, ahol az ember körülnézés nem mondja meg, hogy a Balatonon van, vagy a Francia Rivieren, vagy Miami-ban, mert ugyanolyan kőburkolatú, derékszögű épületek vannak, sétáló utca van, és hát ugyanazokat a tárgyakat árusítják. Tehát, hogy még ilyen körülmények között is tud működni turizmus, hiszen amit turizmusra építünk, az azért nagyon ritkán válik teljesen kihaltá. De ez is bekövetkezik, ugye ne felejtsük el a Covidot, vagy ne felejtsük el az energiakrízist. Ugye rengeteg példa volt arra, hogy állami támogatásból épültek olyan létesítmények, amiket utána az energiaárnövekedés miatt nem lehetett hirtelen üzemeltetni. Tehát nagyon nehéz jövőbiztossá tenni egy beruházást, és a Balaton sajnos nagyon, nagyon erősen veszíti el a Balaton jellegét. Én inkább azt látom, hogy különböző turisztikai ágazatoknak szűkül a területe, hát részben egymás rovására. Uh-huh. És azért a Balatonon, ahogy ezt a TED-ben is mondtam, hát minden turizmus ökoturizmus, hiszen a Balaton egy ökoszisztéma, ezért jövünk ide. Tehát ha valamit ugyanígy meg fogunk tudni találni olcsóbban valahol máshol is, akkor máshol fogunk menni. Egyébként azért vannak abban az értelemben pozitív tendenciák is, hogy új jellegű turizmus kezd kialakulni a Balatonon. Tehát például az, hogy az ember Veszprémből leugrik egy délutánra sétálni a parton, vagy egy napos hétvégén Kaposvárról följön valaki, fürdik egyet a strandon, és aztán hazamegy Kaposvárra. Nekem az emlékem, hogy ez korábban nem volt annyira jellemző, mert kevesebbet mozogtunk, másképp közlekedtünk. De közben tényleg fenyeget az élhetetlenné válás. Tehát ugye a klímaváltozásnak a legveszélyesebb katasztrófái azok nem a tornádok meg az árvizek, hanem a hőhullámok, ezek okozzák a legnagyobb halálozást. És az épített környezetnek nagyon fontos szerepe van abban, hogy egy hőhullám esetén egész egyszerűen hány fokra melegszik fel az a terület, lehet-e ott még lakni. És minél jobban terjednek az ilyen nagyvárosias jellegű területek a Balatonon, annál inkább válik lakhatatlanná vagy nyaralásra alkalmatlanná a táj az ilyen hőhullámok esetén, amik persze egyre gyakoribbak lesznek.
Rengeteg ilyen fotó kering az interneten, hogy egy lebetonozott felület, meg egy zöld felület így egymás mellett, és hogy hány fok különbség van a kettő között, és ilyen elképesztő ilyen. Te biztos jobban tudod, hogy pontosan hány, de legalább 5 fok különbség tud lenni, úgyhogy egymás mellett van a két terület.
Igen, 5-10. Simán.
5-10 akár.
Ugye a növények folyamatosan párologtatnak. Ezt nem szabad elfelejteni. És megint a haladó szellemi város tervezésben a növényekkel fedett területeket ugyanúgy infrastruktúrának tekintik, mint az internetet, a vizet, a csatornát, az áramot, tehát hogy ebből kell, hogy legyen egy hálózat, és kell, hogy legyen megfelelő mennyiség ahhoz, hogy ez egy lakható terület legyen. Hát így kéne gondolkodni a Balatonon is, nem csak a táj jellegének a megőrzése, hanem tényleg az egyes településeknek a lakhatósága miatt is.
És egyébként ezek a folyamatok, ezek a trendek, ezek mennyire Magyarország specifikusak, mennyire látni azt, hogy külföldön is ezek problémák, beépítés, ez a vízszintszabályozás, algásodás, akár egy ausztriai tavaknál, vagy olaszországi tavaknál, tehát hogy mennyire más így a helyzet, meg a hozzáállás akár a döntéshozók részéről.
Hát azért kevés olyan tó van, ahol ezek ennyire erősen összecsapnak. Tehát ha nézem mondjuk Európa másik nagy üdülőtavát, a Bodeni tavat, az egy sokkal kevésbé érzékeny rendszer egyszerűen azért, mert egy nagyobb víztömeg, egy mélyebb tó. Ugye ott is zajlik a gazdasági átalakulás, a beépítés, de hát nagyon-nagyon erős a szabályozás. Uh-huh. Tehát, hogy Svájc, Ausztria és Németország, ugye ebből az egyik nem is az Európai Unió tagja, meg tudtak állapodni mondjuk az építési szabályokban, hogy hova a tótól, milyen távolságra, mit építünk, hogy kezeljük, mit szabad bevezetni a tóba, mit nem szabad bevezetni. Ez egy nagyon-nagyon erős példa, és hát őket is sújtja a klímaváltozás, náluk is melegszik a tó, történnek villámárvizek, amik behoznak ezt, azt, földcsuszamlások, nincs könnyű dolguk. Vannak sekélyebb, ilyen Balatonhoz jobban hasonlító tavak, ugye a Lake Okeechobee az Egyesült Államokban, ott a Mississippi torkolat közelében, vagy Kínában a Taihutó például, ugye ezek a Balatonhoz hasonlóan ilyen néhány száz négyzetkilométeres pár méter sekély tavak, amik emiatt nagyon érzékenyek, részben nagyon intenzíven hasznosítják őket turizmusra, máshol inkább az ilyen kotrás, halászat, ennek a konfliktusa, vízminőségi problémák jellemzőek. És aztán olyan tavak is vannak, ahol amik ilyen nagyon fontos szerepet játszanak a nemzeti lelki valami csodában. Ugye egyszer jött még, amikor Tihanyban dolgoztam, egy izraeli professzor, és mesélte, hogy Izraelben a közhangulat igazából a Genezáreti tó vízszintjével függ lineárisan össze. Ha sok a víz a Genezáreti tóba, akkor mindenki nyugodt és jól érzi magát, ha csökken a víz a Genezáreti tóba, mindenki aggódik. Ez a Balatonon is hát szerintem így van.
Is így van.
És tényleg ez lehet az egyik oka annak, hogy minden áron próbáljuk magasan tartani a vizet. Holott most már tudjuk, hogy ez nem jó ötlet.
Azért már sokat beszéltünk a közvetlen emberi beavatkozásokról, de még engedj meg egy-két kérdés ezzel kapcsolatban, hogy a beépítésen túl mik azok a nagyon konkrét beavatkozások, amelyek hozzájárulnak az egész élővilágnak a hát, pusztulásához, hogyha használhatjuk ezt a szót.
Még egy picit rúgózom a beépítésen, mert itt nem egyszerűen csak a négyzetméterek elveszítéséről van szó, hanem a széttöredezés, a fragmentálódás egy nagyon-nagyon fontos folyamat. Tehát az élővilágnak az a tulajdonsága, hogy hálózatban működik, és nem csak a táplálékhálózatról beszélünk itt, hanem az élőhelyek hálózatáról is. Egy kicsit kevésbé jó élőhely, hogyha a szomszédjába vagy nem túl messze tőle van egy jó élőhely, az tud működni, az még fent tud tartani egy fajpopulációt, ami folyamatosan pótlódik a jó élőhelyről, amíg megvan az összeköttetés. És most pont az zajlik a tavon, hogy az összeköttetések kezdenek feldarabolódni. És ezért olyan helyeken is lehet, hogy kipusztul valami, ahova egyébként nem tettük be a lábunkat, nem az van, hogy azt a nádas foltot abban a berekben kiirtottuk, felgyújtottuk, betemettük, csak az, hogy körülötte már olyan messze nincsen másik természetes élőhely, hogy elfogynak onnan az állatok vagy a növények. És az utaknak a kiszélesítése, a közlekedési infrastruktúra átalakulása, bővülése, vagy a tóparti nádas foltoknak az elvesztése, ugye azok egy ilyen láncolatként, lépőkövekként mégiscsak összekötik a befolyó völgyeknek a természetesebb területeit. Tehát ez a feldarabolódás, ez egy nagyon-nagyon fontos folyamat a tó körül. És hát azért bőven zajlik közvetlen szennyezés is. Most tavaly jelent meg az a cikk, ami hát szétrombolta a régi paradigmát, hogy a Balatonnak a vízminőség az ivóvíz. Ezt nagyon sokáig mondtuk, ugye újságírók kortyolgatták a vizet a hajón, meg polgármesterek. az van, hogy van egy EU-s direktíva arra, hogy mennyi növényvédőszer lehet az ivóvízben. Az egyes szerekre ezt még nem léptük át, de a szereknek az összességére a Balaton egyes területein ezt átlépjük.
Ami a mezőgazdaság következtében ami a, mezőgazdaság. A talajvízen keresztül.
Igen, hát a talajvízen meg a felszíni vízeken keresztül, meg a kerti, nem tudom, gyomírtók. Ugye megint gyerekkoromban a kavicsból még a vasútállomáson is a bácsi néni kiskapával, kisgerebjével szedegette a gyomokat. Ugye most azt szoktuk látni, hogy megy valaki permetezővel és fújja. Olyat is volt szerencsém kajakozás közben tapasztalni, hogy az egyik balatoni vitorlásklub kikötőjének a mólóján, a kőszóráson sétált valaki a glifozátos szórófejjel, amire rá volt írva, hogy hát nem károsítja a felszíni vizeket. Nyilvánvalóan, de.
Az emberek egyébként honnan tudhatnák, hogy, tehát én úgy azt tapasztalom nagyon sok ilyen fenntarthatósági, környezetvédelmi témakörben, ahogy ennél is, hogy nincs információ, tehát hogy az embereknek egy óriási információ hiányal élnek, és hogy nagyon nagy szükség lenne a szemléletformálásra egyéni szinten is. Tehát hogy mondjuk az az ember, aki körbejárott a múlón ezzel a gyomírtóval, ő honnan fogja tudni, hogyha rá van írva arra, hogy az nem káros a felszíni vizekre, hogy de az az.
Hát igen, itt egyrészt az iskolai oktatás játszik, másrészt pedig tényleg nagyon fontos a szemléletformálás. Tehát amikor tényleg egy nagyon izgalmas időszak volt, amikor a vízügy Balaton munkacsoportban dolgoztunk, egy kis létszámú szakértőcsoportban próbáltuk a Balaton jövőjét tervezni, és egy közös víziót alkotni, vízépítő mérnök, kulturális antropológus, ökológus kollégákkal, és az egyik legfontosabb konklúziónk az volt, hogy hát itt bizony kommunikációra, szemléletformálásra van szükség. És tényleg látjuk, hogy a vízügynek miért nehéz kommunikálni, ők egy állami szerv, van egy szóvivőjük, nagyon, nagyon fontos, hogy nehogy valami olyat mondjanak, amit aztán később nem tudnak adatokkal alátámasztani. A kutatók, és én is sokáig voltam kutató, ők elsősorban ugye tudományos publikációkat kénytelenek írni, senki nem fizeti meg az energiát, a munkaidőt, amit arra fordítanak, hogy széles körben is interjút adjanak, igen. Ezért nem ülnek itt és adnak interjút többek között, meg hát nem ehhez értenek, hanem ők a nem tudom, az izotoptechnikához, a mikroszkóphoz, a távérzékeléshez értenek.
Hát kell valaki továbbadja az üzenetet.
Igen. Tehát, hogy szükség van egy olyan köztes rétegre, ha úgy tetszik, aki érti azt, amit a kutatók mondanak, és meg tudja fogalmazni úgy, hogy a nagy közönség is értse, sőt, ne csak értse, hanem tényleg a hát ugye érzelmi alapon hozzuk azért a döntéseink nagy részét, hogy a szívükhöz is szóljon. És hát így jött létre a Szabadon Balaton. Tehát ez volt a következő lépés, hogy én és ezek a kollégák művészekkel kezdtünk el együtt dolgozni. Nem értünk el mindenkit, akit szerettünk volna, de azért egyre többször azt látjuk szerencsére, hogy a mainstream sajtóban a Balatonnal kapcsolatos cikkek már visszhangozzák a mi közleményeinket, a mi állításainkat, a nyilatkozatainkat, és azért ez nagyon jó, mert ez azt jelenti, hogy a közbeszéd valahogy közelebb került a szakmai igazsághoz. Rengeteg tévhit, áltudományos nézet kering a Balatonnal kapcsolatban. Nagyon sok a lelkes, aktív ember, aki akarna tenni valamit, aki a fához is odaláncolná magát, és sokszor ezt téves információk alapján teszik. Ugye a derék vízügyes kollégáim tényleg sápadtan emlegették azt, amikor 2003-ban nem tudom hány tízezer ember óriási szívet alkotva élőlánccal tüntetett a Balatonban az alacsony víz problémája ellen. Ilyen durva tüntetés se előtte, se utána nem volt a Balaton körül. Ez az, amit mindenáron el akarnak kerülni, csak sajnos szakmai szempontból egy teljes tévedés volt. Nem akarom a tüntetőket bántani, hiszen azokban a percekben zajlottak azok a kutatások, és én is részt vettem benne szakdolgozóként, amikor megnéztük, hogy tényleg mi a hatása az alacsony vízállásnak a tóra. Szükség van ezekre a kutatásokra és ezeknek a kommunikációjára, azért, hogy ez a sok lelkes és aktív ember jó irányba tegye oda a szavát.
És ha már így átmentünk az egyéni szintre, meg a cselekedetekre, hogyan lehet valaki felelős tóhasználó?
Az a jó hír, hogy nagyon sokféle módon. És a másik jó hír az, hogy ezeknek a változtatásoknak a nagyon nagy része igazából kellemesebbé teszi a nyaralást. Például ne nyírjunk annyit füvet. Tehát, hogy van egy csomó olyan változás, ilyen win-win megoldások, amikkel a tó is jól jár, és mi nyaralók is jól járunk, de azért igényel egy szemléletváltást. Alapvetően azt, hogy a tavat is az otthonunk részeként kell kezelni. Ugye, ami a miénk, az nem csak a kertünk és a kertben a jacuzzi, hanem maga a tó is, és hát amit csinálunk, az nagyon-nagyon hatással van az egészre. Ezt a szemléletet, hogy ennek a hálózatnak a része vagyunk, ezt nyilván el kell sajátítani. De konkrétan napi szinten is van rengeteg dolog, amit megtehetünk. Én azt szoktam mondani, hogy a legfontosabb az, hogy üljünk biciklire, hagyjuk ott az autót. Tehát a Balatonon az emberek számánál csak az autók száma növekszik gyorsabban, és ennek nem csak levegő meg talajszennyezési lábnyoma van sajnos, hanem tényleges területhasználatnak is. Tehát amikor egy strandnak a parkolóját bővíteni kell, és a Balaton partjának a közvetlen közelében leaszfaltozunk egy újabb területet, annak nagyon drasztikus hatása van, nem csak a parti zóna csökkenése miatt, hanem azért is, mert onnan aztán azonnal leszalad a víz, megy be a Balatonba, viszi magával az összes szennyezést, ami egyébként az autókból kipotyog. Vagy ugyanígy az élőhely fragmentáció miatt. Tehát tessék kibírni azt, hogy vonattal megyünk nyaralni, vagy autóval menni, de csak a kisebbik autóval. Vagy autóval menni, de ott hagyni a szállás előtt az autót, és legalább a stranding nem lemenni vele. Megint egyéni szinten kiki érzi, hogy mi az, ameddig még egy kicsit feszítve a komfortzónáját el tud menni, és meg fogja látni, hogy egyébként érdemes. A másik, a horgászok nagyon-nagyon fontos használó csoportja a Balatonnak, az derült ki, hogy a horgászok által bevitt etetőanyagok adják a tó foszforterhelésének a körülbelül 4-5%-át. Ez picinek tűnik, de ugye beszéltünk már arról, hogy ez egy pozitív visszacsatolás az algatömegprodukció kialakulása. Tehát egy kiváltó ok, az egy ilyen lavinaszerű folyamatot tud megindítani, és hát ebben a folyamatban egyáltalán nem mindegy, hogy mit teszünk be a tóba. És ráadásul az a jó hír, hogy nem az van, hogy abba kell hagyni a beltetést, nagyon figyelni kell arra, hogy mit teszünk be, kerülni kell az állati eredetű dolgokat, csontliszt, halliszt, ilyen-olyan dolgok, amiknek magas a foszfor tartalma. Ha valaki napi másfél kiló csak növényi eredetű etetőanyagot tesz be a tóba, akkor az rendben van. Ez talán megint nem egy akkora érvágás. De hát a legfontosabb tényleg a területhasználat oldaláról pedig az, hogy hogyan használjuk a kertünket, a nyaralunkat, és erre egy egészen részletes koncepciót dolgoztunk ki, ez a Balaton Barát Kert, meg lehet találni így az interneten, úgy kezelni a kertünket, hogy az része a vízhálózatnak, az ökológiai hálózatnak, ne csak nekünk jelentsen otthont, hanem legyen egy legalább átjárható élőhely. És amikor ezt elkezdtük kidolgozni, akkor megint azt gondoltuk, hogy ez majd arról fog szólni, hogy mit ne csináljunk, létszi a Balaton kedvéért, és leültünk és beszélgettünk kertészekkel és ökológusokkal, és az derült ki, hogy alacsony fenntartási igényű, jól termő, kellemes mikroklímájú, szép kerteket lehet nagyon-nagyon balatonbarát módon, nagyon-nagyon természetközeli módon kialakítani, amivel tényleg mindenki jobban jár.
Most már említették két projektet, amiben volt részed, a Szabadon Balaton, meg ez a Balaton Barát Kertek is, de van még kettő, ha jól tudom, meg biztos még sok másik, a Balatórium, meg ez a Balatoni Zöld Minimum. Ugye esetleg ezekről, mint hiánypótló kezdeményezések, tudnál mesélni, hogy mik voltak a célkitűzések, meg milyen eredményeket értetek el, esetleg mik a terveitek így a következő pár évre?
Megpróbálok sorba menni, ugye a Balatórium az a Veszprém Balaton Európa Kulturális Fővárosának volt a projektje, ez a ugye 2023-as év volt ennek az éve, de már előtte is a felkészülési időszakban elkezdődött egy ilyen ökológiai művészeti együttműködés, aminek a szakmai kidolgozását, meg az ilyen tudományos kurátori munkáját a Szabadon Balaton csapata csinálta, és partnereink voltak ebben egyrészt kutatóintézetek, másrészt művészettel foglalkozó egyetemek, környezeti nevelési egyesületek, és rengeteg külső meghívott vendég, szakértő és művész. És ennek tényleg az volt a célja, hogy ezeket az üzeneteket kidolgozzuk, minél szélesebb körhöz eljuttassuk, és megteremtsük azokat a feltételeket, amikkel tényleges szakmai, társadalmi párbeszéd indulhat a Balatonról, vagy a Balatonnak az egyes aspektusairól. És itt nagyon izgalmas dolgok történtek, tehát olyan kerekasztal beszélgetés jött létre, ahol ott ült egymás mellett a limnológus professzor, az ökomezőgazdasággal foglalkozó közgazdász, és az egyik legnagyobb hazai ingatlanfejlesztő cégnek az egyik vezető beosztású szakértője. És egy nagyon izgalmas beszélgetés volt tényleg arról, hogy mit lehet csinálni, mik a jövő útjai, érzik-e ők a korlátokat, hogyan lehet ebben előre menni. Vagy sikerült önkormányzati képviselőket, polgármestereket egy asztalhoz ültetnünk a szakértőkkel, és mindezt nagy közönség előtt úgy, hogy a lakosság is ott volt, és beszélhetett, beleszólhatott. És szerencsére tényleg ezt felkapta a helyi civil élet, tehát az alatt, az időszak alatt, amíg mi ezt csináltuk, több településről is tudok, ahol korábban nem volt, és kialakult egy helyi településvédő környezetvédelmi szemléletű civil társaság. És nagyon aktívan dolgozik többek között a Nagy Tavak Koalíció, összefogva kicsit a tó körüli civil szervezeteket, erősen támaszkodva a mi szakmai ajánlásainkra, hogy adott helyzetekbe beleálljanak, és klasszikus értelemben vett környezeti aktivizmust, vagy lobby tevékenységet folytassanak. Tehát aztán volt egy olyan időszak, kitaláltunk mindenféle ilyen tematikus ételeket, amik különböző balatoni folyamatokat vagy problémákat voltak hivatottak megjeleníteni, és ezt meglepő módon a rádiók nagyon-nagyon felkapták. Volt egy hét, amikor...
És a vendéglátóhelyek is?
Igen, volt egy időszak, pont itt ez az ökológiai kulturális hétvége, amikor sok vendéglátóhelyen a Balaton körül a mi menünket osztogatták, velünk, a mi szakértőinkkel együttműködve készültek az ételek, meg ezekhez az ismeretterjesztő anyagok, és ezek nagyon népszerűek voltak, szerencsére finomak, tehát ezek általában nem került be semmilyen furcsa anyag, hanem csak úgy színeztük, úgy formáltuk, úgy alakítottuk, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre a problémákra. A kivétel az a hinárcsipsz volt, a hinárcsipszet mindenkinek nagyon tudom ajánlani, kiveszünk kinarat a vízből, kicsit lemossuk, olívaolajon megsisentjük sóval, borssal, nagyon finom, kicsit halas ízű. És már is másképp gondolunk a hinárra, ugye jaj, fúj, hinár hozzám ér a vízbe, inkább bele sem megyek, de ez egy parti étel. Ezt lehet sörözés közben csipegetni, nagyon finom tényleg. Tehát, hogy, és amikor ott kínálgattuk az embereket a hinárcsipszel, akkor már is lehetett erről beszélgetni. Úgyhogy ezzel is azt gondolom, hogy egész sok embert el tudtunk érni, meg tudtunk mozgatni. Hát ez a projekt véget ért az Európa Kulturális Fővárosával. A szakmai együttműködések megmaradtak, azért alaposan el is fáradtunk benne, tényleg egy intenzív időszak volt, és kicsit az útkeresés zajlik, hogy hogyan tovább. Szabadon Balaton, Balatoni Zöld Minimum. A Balatonbarát kertnek a szakmai anyaga, mondom, elérhető, van is egy bemutató kert, ami létrejött még 2023-ban, és én nagyon remélem, hogy még később is látogatható lesz. Van egy...
Ezt elárulod, hogy hol van, hogyha valaki esetleg szeretné megtekinteni?
Ez örvényesen van. Az örvényesi kis strandtól egy kicsit észak-kelet felé, kifele még ott a vasút és a vízpart között. De hát magánterület, úgyhogy azért egyeztessünk, mielőtt valaki oda besétál, de létezik, és nagyon remélem, hogy fogunk tudni még lehetőséget teremteni a látogatására. Van egy borász is, akivel együtt dolgozunk, aki mindenféle hát nem is csak természetbarát, hanem klímareziliens módszerekkel kísérletezik, hogyan lehet úgy termeszteni a szőlőt, hogy az megőrizze a saját mikroklímája miatt a vizet, ne kelljen öntözni, és mégis meg tudjanak maradni a tájra jellemző fajták, meg borok. Tehát tényleg ez is egy nagyon izgalmas irányzat, de hát leginkább abban reménykedünk, hogy ki a saját kertjét el fogja kezdeni lépésről lépésre balatonbarátabb irányba alakítani, és ebben jól fogja érezni magát. A Balatoni Zöld Minimum van, csak egészen érintőlegesen vagyok benne, ott mindössze annyi történt, hogy amikor a Nagy Tavak koalíciós kollégák ezt kidolgozták, akkor átküldték nekem az anyagot, én elolvastam, és azt mondtam, hogy ez rendben van, egy betűt nem írtam hozzá. Ez ugye az önkormányzati választásokat megelőzően egy olyan kritériumrendszer, ami ténylegesen a mi ajánlásaink alapján is, meg hát az ő szakmai munkájuk alapján is lefektetne egy jövőképet a balatoni településeknek. És ugye az a nagyon jó a pontosan kidolgozott célokban, hogy utána lehet kérdezgetni a döntéshozókat, hogy melyik képviselőjelölt ebből mit tervez megvalósítani. Reméljük, hogy ez egy számon kérhető dolog lesz. És itt nagyon hangsúlyosan szerepel az újabb beépítéseknek a korlátozása, a helyi építési szabályzatoknak a természetbarátabb és hát turizmusbarátabb módon történő megalkotása.
Már beszéltünk egy kicsit az egyéni cselekedetekről, hogy mit tudunk tenni annak érdekében, hogy élhetőbb hely legyen számunkra is, meg az élővilág számára is, a Balaton, vagy más tavak környéke, de hogyha egy dolgot kéne kiemelni hallgatóknak, mi lenne az, amit tanácsolnál nekik, hogy tudjanak tenni a tavak védelme érdekében?
Ha egy dolgot emelnék ki, az tényleg a tömegközlekedés, vagy az alternatív közlekedési módok lenne. Elfeledkeztünk arról, hogy az autónak mekkora lábnyom van, és mennyire nem egy hatékony dolog. Aki már állt dugóban az autópályán, a tó körül, a strand előtt, a bevásárlóközpont előtt, az talán ráérzett arra, hogy ez valószínűleg nem egy olyan jó megoldás. Nyilván döntéshozatali szinten is rengeteg mindent lehetne tenni, kéne egy átfogó közlekedési koncepció, sokkal jobbak is lehetnének a vonatok, stb. De mindenkinek ott van a kezében a döntés, hogy saját maga egyénileg mit tud bevállalni. De ugyanakkor nagyon nem mindegy az, hogy hova tesszük a pénzünket, milyen turisztikai szolgáltatásokat fogyasztunk, hova megyünk, és itt tényleg nagyon széles a spektrum a drasztikusan környezetkárosító 90-nel száguldó motorcsónaktól a helyi biogazdaságig, vagy a nemzeti park területének a meglátogatásáig. Egy picit tüntetés is az, hogy az ember mit választ és mit nem választ, de tényleg az van, hogy a pénzünkkel etetjük ezeket az intézményeket. És azért én felhívnám a figyelmet az aktivizmusra. Eléggé elszoktunk attól, hogy hallassuk a hangunkat. Országos szinten tényleg nehéz is valamit elérni, de mindenki tartozik egy településhez, és minden települési önkormányzatnak muszáj lenne valamilyen módon elérhetőnek lenni. Lehet levelet írni, lehet elmenni a lakossági fórumra, és legalább végighallgatni és ott lenni, vagy hát tényleg felemelni a szavunkat, és hát lehet és igenis érdemes egyesületeket, társaságokat, csapatokat alkotni, és valamilyen módon ezt a társadalmi párbeszédet folytatni.
András, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget.
És mint mindig, most sem hagyhattam ki a házi feladatot, ezúttal arra szeretnélek titeket kérni, hogy jelezzetek nekünk vissza, milyen témákat látnátok, hallgatnátok szívesen a következő évadban. Én említettem az intróban, hogy szívesen beszélnék zöld politikáról, ökoszorongásról, illetve zöld karrierekről, de hát a fenntarthatóság témakörében számos másik olyan téma van, amit szerintem még bőven van mit beszélni róluk. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok ebben az évadban is. Nagyon jó pihenést kívánunk a nyárra, sok fenntarthatósággal és tanulással teli pillanatot, és várunk titeket vissza szeptemberben. Sziasztok! A műsort a hazai energiaszektorban elsőként ESG tanúsítványt szerzett Alteo támogatta.